Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Kutasi Judit.
Jó reggelt kívánok! A következő fél órában a hazai drónhelyzetről lesz szó itt a hétvégi menetrendben. Még azt mondhatjuk, hogy a 20. század járműve az autó volt, addig a 21. századé mindenképpen a drón lett. Éppen ezért érdemes először tisztázni, hogy mit is értünk drón alatt, milyen szabályok vonatkoznak a drónokra Magyarországon, illetve milyen felelőssége van a pilótának. Buza Sándor interjúja következik.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Utazáskor az ember élményeket gyűjt, élményeket szokott vadászni, ezt általában megteszi úgy, hogy kinyitja a szemét és megpróbálja befogadni a látnivalókat, de sokszor még ahhoz is folyamodunk, hogy elővesszük a fényképezőgépet, vagy elővesszük a kamerát, és megörökítjük azt, ami nekünk tetszik. Az elmúlt időszakban már egy más jellegű rögzítési eszközt is kézbe tudtunk venni. Ez abban különbözött az eddigiektől, hogy föl tudtuk küldeni a magasra, úgy hívják, hogy drón, és ezekkel készítettek ma már olyan felvételeket, amitől tényleg tátva marad a szánk, mert ez a fajta élményszerzés, ez a fajta láttatás olyan minőségi ugrást eredményezett a világ megismerésében, hogy arról egyébként eddig még fogalmunk sem volt. Nos, nagyon sokan szeretnek és szeretnének drónt használni, viszont nagyon fontos törvényi előírások szabályozzák ezt. 2021-ben alapjaiban megváltoztak a pilóta nélküli légi járművekre, ugye a drónokra és azok használatára vonatkozó szabályok Magyarországon is, sőt, ezek már élhetnek. Hogy ez így van-e, erről beszélgetek most Tuzson Gergellyel, a Drónpilóták Országos Egyesületével. Szervusz, Gergely!
Szervusz, köszöntöm a kedves hallgatókat. Kis helyesbítés, most már légtér.hu-ként vagyok jelen, de valóban az előző alkalommal még a Drónpilóták Országos Egyesületét képviseltem, igen.
De azért van drónod?
Van drónom természetesen, sőt a drónosokkal szoros kapcsolatban állunk, nagyon sok drónos megkeresés van a légtér.hu-nál, és itt igyekszem segíteni minden drónos felhasználónak annak érdekében, hogy sikerrel és legálisan tudja használni a légteret.
Van arról valamennyire konkrét számot, hogy hány drón van kézben Magyarországon?
Hát pontos adat nincsen senkinek a birtokában, de sok tízezer eszközről.
Sok tízezer?
Igen. Igen, elég nagy számuk. Hát nyilván ezeknek egy része elég hamar megsemmisül valamilyen úton, módon. Nyilván ezekről sincs információ, ugye az eladási statisztikákat már csak ezért sem érdemes nézni, illetve nagyon sokan külföldön vásárolnak, tehát gyakorlatilag ez egy meghatározhatatlan szám, de azt látjuk, hogy nagyon sok megkeresés van, nagyon sok helyen látunk ilyen eszközöket. Ebből sok persze játék, amit csak a gyerekek szórakozására használnak, és nyilván sokkal kevesebb van azokból a komolyabb eszközökből, amikkel minőségi videók és fényképp felvételeket lehet készíteni.
Akkor a játékdrón az nem drón?
A játékdrón tulajdonképpen nem drón. Magyarországon a 120 gram alatti kamera nélküli eszközöket játéknak tekintjük, ezekre nem vonatkoznak ezek a szabályok, tehát ezeket bárki szabadon használhatja bárhol, nincsenek rá ilyen követelmények, amennyiben ez megfelel mindenféle elvírásoknak és tényleg játéknak minősül. De tehát nem elég ez a tömeg, hanem játéknak kell minősülni.
Ez a 20 deka, ugye, mit mondtál?
Hát 120 gram.
120 gram.
Az Európai Unióban más országok, ahol ezt 250 gramban határozták meg, itt egy kicsit szigorúbbak lettek a szabályok.
Miért? Azt lehet tudni? Miért szigorúbbak Magyarországon a szabályok?
Hát ez egy nagyon jó kérdés. A jogalkotó így döntött, és ezt a súlyhatárt határozták meg. Hát ezt én nem tudom pontosan megmondani.
Én nagyon szeretném, ha majd egyszer lenne egy drónom, és én nagyon szeretném, hogyha ezt profi módon tudnám kezelni, még nem jött el az a pillanat, úgy érzem, de én azt látom, hogy ma már a technika olyan mértékben fejlődik, hogy az, hogy 120 gram alatti drónok kézben legyenek, és az a professzionális felvételt lehessen készíteni, ez szinte mindennapos, és sokan élnek is vele.
Abszolút, bár ugye itt a játéknak feltétele az is, hogy nincs rajta adatrögzítésre alkalmas eszköz, tehát a kamera ezt már eleve kizárja, úgyhogy ezeket bizony regisztrálni kell, és hát további követelményeknek kell megfelelni,
de azt, de azt jól látom, hogy egyébként vannak olyan félprofesszionális szerkezetek, amik egyébként 120 gram alatt vannak, de már kamerával felszereltek, és nagyon jó minőségű képeket lehet rögzíteni velük?
Hát ez egy picit inkább nagyobb, de 250 gram alatt már megtalálható ilyen eszköz. Igen.
Általában ugye az amatőr felhasználókról gondolom, hogy ők sokkal többen vannak. Akkor, amikor valaki a 120 g fölötti szerkezetre szeretne szert tenni, és azzal szeretne dolgozni, akkor mi mindennek kell megfelelniük?
Hát nagyon sok szabály van, tehát hogy december 31-én életbe léptek az Európai Uniós rendeletek. Ezeknek a tagállamoknak, ezeket a rendeleteket a tagállamoknak is kötelezően alkalmazni kell, és a saját jogszabályokat hozzá kell igazítani ezekhez a rendeletekhez, tehát ezzel ellentétes jogszabályok nem maradhatnak meg, és ezen felül persze még hozhatnak rendelkezéseket, de ezekkel ellentéteseket nem. Ez Magyarországon is megtörtént egy kis késéssel, úgyhogy most már gyakorlatilag teljes a jogszabálycsomag, minden szabály gyakorlatilag tisztázott, bár vannak még apróbb kérdések, de a rendeletek azok megjelentek is, illetve a törvények is.
Mikor kell engedélyt kérni egy drón használatához? Vagy kezdjük inkább azzal, hogy mikor kell regisztrálni, hogy először regisztrálni kell, gondolom, ha megvesz valaki egy drónt, és akkor majd utána kérheti az engedélyt, de előbb legyen.
Igen, hát sok feltételnek kell megfelelni, ugye tavalyi évben még eseti légteret kellett igényelni.
Igen, erről még beszéltünk tavaly, amikor, bocsánat, ahogy beleszólok, amikor tavaly beszélgettem vele pontosan erről, akkor még az volt, hogy eseti légteret kell igényelni.
Így van. Most annyiban változott a helyzet, hogy most már nem minden esetben kell eseti légteret igényelni, hogyha meg tudunk felelni a szabályoknak, amire tulajdonképpen a képzés vonatkozott, vagy a kérdés vonatkozott, tehát megfelelő képzéssel rendelkezünk, nyilvántartásra vezettük a pilóta nélküli légijárművünket, felelősségbiztosítást kötöttünk, regisztráltuk az üzemben tartót, hát magánszemély esetében ugye saját magunkat, akkor sok esetben nem kell eseti légteret kérnünk, de Magyarországon lakott terület felett sajnos továbbra is eseti légteret kell igényelni. Úgyhogy ez az új szabálya sok helyen csak megnehezítette a drónfelhasználást, viszonylag kevés helyen viszont megkönnyítette, ha már ezeken a regisztrációkon és képzéseken túlestünk.
Vegyünk egy nagyon egyszerű példát. Balaton parton nyaraló, saját nyaraló, ott van a dróntulajdonos, és néha megröpteti a szerkezetet, mert kíváncsi, hogy a gyerekek fürdenek a vízben, vagy éppen a vitorlások kimennek a Balatonra, vagy éppen csak a saját kertjüket, az ott lévő partit szeretné rögzíteni. Megteheti?
Hát sajnos eseti légtér nélkül nem, hogyha ez lakóterületen történik, már pedig az elmondottok alapján ez lakóterületnek tűnik. Úgyhogy itt bizony továbbra is 30 nappal előre eseti légteret kell igényelni a hatályos szabályok szerint.
Ez életszerű?
Hát én azt gondolom, hogy az eseti légtér nem a legideálisabb eszköz arra, hogy a lakott területen a személyiségi jogokat megvédjük, de valamiért a jogalkotó nem talált más eszközt pillanatnyilag ennek a kezelésére. Én bízom benne, hogy ez azért korrigálásra kerül, mert ez jelentősen megnehezíti a használatot, és így gyakorlatilag hiába felelünk meg az Európai Uniós szabályoknak. Ezzel a kitétellel gyakorlatilag a saját kertünkben sem tudunk felszállni.
A személyiségjogok ebben az esetben eléggé nagy súllyal kerülnek latba, ha jól gondolom.
Igen, feltétlenül azt látjuk, hogy ezt a kérdést ezt nagyon komolyan vették, és hát egy kicsit másra való szabályt alkalmazunk ennek a védelmére. A légtér ugye az a légközlekedés szereplőinek a védelme érdekében, vagy a légközlekedés biztonságának fenntartása érdekében szükséges. De esetben most ennek a funkciója kibővült azzal, hogy itt a személyiségjogokat is ezzel őrizzük meg.
Értem. Vegyünk akkor egy másik példát. Elmegyünk kirándulni a Bükkbe. Nem lakott területen vagyunk, de gyönyörű szép a táj, és szeretném megörökíteni. Itt ilyenkor mi a teendő?
Mindenképpen ellenőrizzünk kell, hogy ha természetben vagyunk, illetve hát végül is bárhol, akkor nincs környezetvédelmi szempontból korlátozott légtér, mert sajnos ez bizony megint csak megnehezíteti az életünket. ugyanis erre is külön engedélyt kell kérni a tételezett fel, hogy nem ilyen helyen vagyunk, akkor amennyiben megfelelünk itt a kategória követelményeinek, amiből többféle van, de mondjuk van ez a bizonyos nyílt kategória, aminek alkategóriája az egyik az A3-as, amikor lakott területek kívül épületektől távol szeretnék drónozni, gyakorlatilag 25 kilós drónig bármivel repülhetek, abban az esetben, hogyha az erre vonatkozó képzésem megvan, regisztráltam az eszközt, regisztráltam magamat is, van biztosításom, ebben az esetben még egy applikációt kell használnom, amivel ezt bejelentem, és azonnal repülhetek is, és tetszőleges felhasználásra van lehetőségem. Pontosabban vannak olyan felhasználások, amire további engedély kell, tehát nem beszélünk itt mondjuk valami a vegyszerek kiszórásáról, vagy távérzékelésről, de mondtam, hogy a hobbi felhasználók általában vagy számára fontos, hogy fénykép vagy videófelvételeket készíthessenek, erre van lehetőség.
Kvázi akkor készíthetek természetfilmet?
Készíthetek természetfilmet, anélkül, hogy esetleg légteret igényelnék, de mondom, ez nagyon fontos, hogy a környezetvédelmi szempontból korlátozott légtereket azokat leellenőrizzem, ezt ezen a fénykép vagy légtérpontú felületen ezt térítésmentesen megtehetem, tehát itt könnyű ennek az ellenőrzése is.
Magyarországon egyébként gondolom, hát miért ne lennének ezek az úgynevezett no-drone zónok, vagyis drón használata tilos zónok?
Vannak ilyen zónák, igen, ezek jellemzően inkább repülőtereknek a közelében vannak, például a Liszt-Ferenc repülőtérnek is két ilyen zónája van. Az egyik az egy közelebbi zóna, aminél egyáltalán nem lehet drónozni, és távolabb 40 méteres magasság lehet emelkedni, és e fölött kell erre külön engedély. Itt szintén az eseti légtér az, amivel a no-zone-zónaló felmentést lehet kapni.
Nagyon sok olyan filmet látunk ma már a televízióban, és az nem feltétlenül természetfilm, vagy a tájat bemutató film, ahol kiegészítik a látvány drónokkal. A forgatócsoportban vannak most már külön olyan operatőrök, akik a drónokat igazítják. Ő nekik is minden ilyen esetben abszolút teljesen engedélyt kell kérniük, bár ugye ez mégsem, ezek a drónok azért nem 25 kilónál nehezebbek.
Igen, ugyanúgy engedélyt kell kérni, céltól függetlenül, tehát ez mindenképpen szükséges. Annyi változás történt, hogyha eseti légteret kell igényelni, akkor az üzleti célú felhasználás az előnyt élvez a hobbi felhasználással szemben, de az állami felhasználásnak viszont alárendeltje, tehát hogyha mondjuk valamilyen állami feladatot látnak kell, annak van a legmagasabb prioritása, utána az üzleti felhasználásnak és végül a hobbi felhasználásnak.
Milyen kötelező kűröket kell megfutni? Most itt gondolok a regisztrációs díjra, a biztosításra, a képzésre, ahhoz, hogy valaki egy drónt úgy használjon, ahogy azt ő szeretné.
Hát ezt röviden már az előbb említettem, de akkor kicsit részletesebben, tehát kell szereznem, hogyha ebbe a nyílt kategóriába repülök, tehát kockázat alapon közelítették meg a műveleteket az Európai Uniós szabályozásban. Ennek a legegyszerűbb kategória nyílt kategória, és ezen kívül van egy speciális tanúsított, ami már sokkal komplikáltabb, abban most talán nem is érdemes belemenni.
Mit jelent a nyílt?
A nyílt kategória az három alkategóriára van osztva. Itt is kockázattól függően kerültek ezek meghatározásra. Ez egyrészt függ attól, hogy hol repülök, milyen körülmények között, másrészt attól, hogy a drónoknak mekkora a tömege. És még ezenből is meg kell különböztetnünk, hogy jelen pillanatban az átmeneti időszakban milyen lehetőségeink vannak, illetve később. És a későbbiekben a drónoknak lesz egy osztálybesorolása, ami C0, C1, C2 és egészen C6-ig jelenleges ezek vannak meghatározva, tartalmaz követelményeket az eszközről, hogy ez milyen képességekkel rendelkezzen, mekkora tömeg is, stb. Ez egy elég hosszú jogszabály, ezeket részletezik. Ám az átmeneti időszakban a saját építésű, vagy már megvásárolt és ilyen jelzés nélküli eszközöket is használhatjuk, csak itt egy kicsit mások lesznek a súlykategóriák. Itt talán érdemes is kitérni arra, hogy sokan ezekben a C1, 2, 3, 4, 5 osztályokban sorolgatják be a saját eszközeiket a tömeg függvényében, de ezt a jelzést a gyártónak kell ráhelyezni az eszközökre a C jelzés mellett. Amennyiben ilyen nincsen, akkor ezek a súlyhatárok mások lesznek. És akkor itt térjünk akkor konkrétan ezekre a kategóriákra. Tehát, hogyha én lakott területen szeretnék emberek feje fölött repülni, akkor gyakorlatilag ezt 500 gram alatti eszközökkel tehetem meg, hogyha ezek saját építésűek, majd hogyha később ilyen jelzések lesznek rajta, akkor a C1-es jelzés 900 grammig fogja lehetővé tenni, hogy lakott területen repüljek. Tehát itt már láthatjuk, hogy van egy különbség a súlyban.
De bocsánat, hogy félbe szakítalak, de ezt is csak akkor teheted meg, hogyha előtte engedélyt kértél, hogy repülhessél.
Hát jelenleg ugye Magyarországon lakott területen igen, szükséges az
eset. Így van.
És ugyanezzel a képzéssel, ez az A1-A3-os képzés, az a könnyebb képzéssel, próbálok azért viszonylag egyszerűen végigmenni a folyamatom, mert ez nagyon összetett. Repülhetek sokkal nagyobb eszközzel, egészen 25 kilóig lakott területen kívül. Mert ugye azt mondja az elképzelés, hogy ilyen lakott területen belül, ahol emberekhez közel vagyok, ott egy kisebb drón, az hasonló kockázat, mint
így
emberektől
van.
Messze egy nagyobb drón. Tehát ezzel az egyszerűbb képzéssel ezekre van lehetőségem. A lakott területen ennél nagyobb eszközzel akkor van lehetőség repülni, meg kiegészítő képzést is megszerzünk, ez az úgynevezett A2-es kategória, ahol már 2 kg-os eszközig használhatjuk a meglevő eszközeinket, vagy a saját építésűeket, illetve a későbbiekben majd ez a bizonyos C2-es jelzés lesz az, ami ránk vonatkozik, vagy ami lehetővé teszi azt, hogy lakott területen, vagyis hogy emberekhez közelebb repüljünk. Ugye itt nem is a lakott terület van meghatározva, hanem az, hogy milyen közel repülhetünk épületekhez és emberekhez. Ezért mondtam a lakott területet tévesen, mert ugye az A3 kategória 150 méteres távolságot határoz meg az épületektől, tehát jellemzően azért ez nem az a része az övezeteknek, ahol sűrűn laknának.
Gergely, bocsánat, de sajnos lejárt az időnk, de akkor összefoglalva csak nagyon röviden, eléggé sok szöveget és jogszabályt el kell olvasni ahhoz, hogy felelősséggel tudjuk ezeket használni. Aztán akkor még arról sajnos nem is tudtunk beszélni, hogy mit hozhat a jövő. Remélhetőleg ezek az intézkedések egyébként azért nem veszik el azoknak a kedvét, akik szeretnének megismerkedni ezzel a fantasztikus rögzítési lehetőséggel. Köszönöm szépen az információt. Tuzson Gergely volt a beszélgető társam, a légtér.hu-nak az irányítója. Köszönöm szépen az információkat.
Most egy kis szünetet tartunk, meghallgatjuk a Trend FM legfrissebb híreit, majd 10 óra után ezúttal is könyvben utazunk tovább itt a 94.2-n. Olá Andra először Katy Mack laikusok számára is érthető, izgalmas könyvét, a Mindenség végét mutatja be, amely a földbolygó jövőjéről, illetve inkább arról szól, hogy sok milliárd év múlva hogyan pusztulhat el a Föld. 10:30 után pedig egy rendkívül szép könyv, Narin Abgarian történet füzére lesz a témánk, amelynek címe Élni tovább. A hírek után folytatjuk a hétvégi menetrendet.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.